voltam a kedvenc laboromba, most nagyon hosszú idő után újra először, mert hát ugye színes filmeket nem hívok itthon, és most összegyűlt három tekercs. Nem tudom, ti hogy szoktátok, Bence tudom, te sehogy, de G esetleg, hogyha ha neked így elmesélem, hogy ugye amikor pusholsz vagy pullolsz filmeket, akkor így ráírod, hogy plusz egy, mínusz egy, vagy hát attól függ hány fényértéket módosítasz. Ez így bennem volt a fejemben, hogy igen, ezeket rá kell írni, el ne felejtsem, úgy ráírom most. És az a mozdulat, amikor kinyitod a gépet, és így benne van a tekercs, amire aktuálisan fotóztál, és hogy ráírhat, hogy plusz egy, és ez a ott a fasz. Úgyhogy kíváncsi vagyok, milyen filmek, vagy milyen képek lettek ebből, mert hát gyanús, hogy megbontottam a tekercsemet így a géppel együtt. De utána viszont nem tudtam ellenállni a csábításnak, és bementem a három tarka macska pékségbe, és olyan jó sajtortát ettem, hogy szerintem egész éjjel a WC-n fogok zokogni, mert természetesen laktóztabletát nem vettem be hozzá. Ha. Úgyhogy, hát figyelj, én most veszek be egy laktóztablettát, mielőtt még itt ilyen fosgejzírt elő a kávézás közben.
Erről jut eszembe a laktóz. Nem tudom, hogy arról beszéltünk korábban, hogy YouTube-on láttam egy videót, ugye van ez a kávés arc, vagy kávés pápa, ez a James Hoffman, és ő kirakott egy videót, amiben azt fejtegeti, hogy az olaszok miért isznak csak egy kapucsinót, és hogy miért szentségtörés náluk délután, ebéd után kapucsinót inni. Nem tudom, hogy ezt tudjátok? Hogy ennek mi lehet az oka?
Mert megfosat, mint a vadlibáta.
Igen, mert az ő hipotézise szerint ugye a laktózérzékenység van ennek a hátterében, hogy gyakorlatilag az az egy cappuccino, amit még így a reggeli időszakban elfogyasztanak, az bőven elég arra, hogy ne, vagy akkora mennyiségű tejet tartalmaz, ami ugye egész napra elég, és nem okoz még nekik különösebb gondot, de állítólag, hogyha délután is innának, vagy többet innának, abból már gond lenne. De én ezzel most így elgondolkoztam valamelyik nap, hiszen az olasz konyhában ugye rengeteg a tejtermék. Tehát tekintve a sajtokat, a süteményeiket, az mind tejtermék, vagy tejszármazék, bár azt tudom, hogy a nagyon érlelt kemény sajtok, azok ugye laktózmentesek, ha jól értettem, akkor úgy eleve, de ugye ott van például a mozzarella, meg egy csomó ilyen sajtkészítmény. Akkor ez most hogy van?
Ugye hát meg a camembert, mondjuk az lehet, hogy francia.
A mozzarella az bivajból készül. Ugye
bivajtejből.
Bivajtejből, pontosan, igen. És a bivajtejnek biztos más a laktóz tartalma. Ez ilyen tudományos fejtegetés, de semmi értelme nincsen.
Érdekes.
Mert pedig az is szarvas meg marha, úgyhogy lehet, hogy ugyanaz kéne legyen. De elvileg ugye a kecsketejnek is más, meg a kecsketejnek is más az összetevője valamilyen szinten, meg a bikatejnek is.
Én igazából ma ide közétek gyónni jöttem. Nem szeretném a gyónásnak a szentségét még végletlenül se belekeverni ide ebbe a beszélgetésbe. De azért én jó pár hete itt mondom, hogy az új órámat, azt majd csak januárba veszem meg, vagy decemberbe veszem meg, és én ehhez kitartok, én kemény vagyok, mint az ágy széle, és itt aztán nem lesz olyan, hogy...
Hát ugye ráadásul te vagy az, aki mindig azt mondja, hogy neked a legátgondoltabb a vásárlásod, te vagy az, aki a leginkább az a pénzügyeivel jól gazdálkodik.
Ez így van, ezt a mai napig tartom magamat ehhez. És én mondtam, hogy majd decemberben lesz óravásárlás, addig biztos, hogy nem, ez így be van tervezve, így van ütemezve, és akkor is kész, és nem kell ezzel foglalkozni. Na meglássátok, majd akkor visszatérünk rá. Hát a múlt héten bementem, megvettem a Garmin órámat, szóval így bebuktam mindent, amit ígértem. De.
Ez ilyen fekete péntek akció volt?
Nem péntek volt, meg nem hiszem, hogy ahhoz az akcióhoz kapcsolódik. Tényleg le volt akciózva, nagyon jó áron volt, ezt viszont el kell ismerni, hogy még a pár hónappal ezelőtti utolsó Garmin áremelés áránál is jóval olcsóbb volt az óra. Ugye pár hónappal ezelőtt az euró áremelkedés miatt az összes Garmin terméknek az árát megemelték, de most még az akkori árnál is olcsóbban tudták adni ezt az órát, hát és úgy voltam vele, hogyha mennyit 18 ezer forintot, vagy valami ilyesmi összeget megspórolok, akkor igazából megéri nekem most megvenni ezt a, a terméket, és ez a termék, ez pedig egy Garmin Instinct Solar.
És így az első használatok után mennyire vagy elégedett vele, így a, tehát nem az aksidőt, mert abban biztos vagyok, hogy verhetetlen az Apple Watchhoz képest, de így a user interface, notification-ök, mennyire érzed ezt így tényleg olyan eszköznek, ami kiszolgálja az igényedet, amit egy okos óra, vagy okos órától várnál.
Szerintem nagyon-nagyon könnyen rá lehet érezni a használatára, a használati útmutató nélkül is, viszont kapaszkodjatok meg, elolvastam a használati útmutatót, hogy ha van valami eldugott funkciója, ami esetleg érdekelhet, az biztos, hogy tudjam, hogy hol fogom megtalálni. Ami elsőr...
És volt?
Csomó mindent tud, igen. Például fontos lehet szabadtéri sportoknál, például ilyenkor... mi az télvíz idején, hogy riasszon, hogy hány óra múlva lesz a nap nyugta. Mert senkinek nincs kedve kiragadni az erdőbe. De mondom, ez ilyen tökre más dolog, szóval hogy ez nem ilyen létfontosságú. Ami nagyon-nagyon tetszik benne, az órának a rezgése. Szerintem sokkal jobb, mint az Apple Watch-é. Sokkal-sokkal határozottabb, és nincsenek ezek a fantom rezgések, vagy nem tudom, hogy mondjam, azt biztos, hogy ti is ismeritek, amikor így random rezeg egyet az óra. Sokkal határozottabb rezgése van.
Hát igen, ugye ebben volt egy ilyen játékváltás az Apple-nél, hogy ők azért csináltak ezt a haptic feedbacket, vagy mi az Istennek hívják, hogy ne rezegtesse le a kezed, meg hogyha ebben alszol, akkor ne az egész ágy menjen odébb 10 centivel. Tehát, hogy lehetőleg pont annyira jelezzen, mint amennyi egy adott beszélgetésben kell téged megzavarjon, és ne legyen ez a, hogy mondjam, teljesen odafókuszálsz, ami egyrészt tök jó, mert hogy nagyon ilyen szolidan és feltűnésmentesen tud riasztani. Ugyanakkor meg, hogyha nagyon sok notification-od van, akkor hajlamos vagy, amit te is mondasz, ez a fantom rezgése, tehát hogy úgy érzed, hogy valami történt. Én azóta, hogy csak a fontos notification-öket engedem be, azóta ez így eltűnt, vagy nem tudom, lehet, hogy ez az újabb Apple Watch-oknak a sajátossága, de én nem szenvedek már a fantom rezgéstől.
Ugye nekem az Apple Watch-on is, nekem Series 4-es Apple Watch-on volt, azon is már egy jó ideje kikapcsoltam az értesítések nagyon-nagyon nagy százalékát, mert olyan mennyiségű jött be, ami már zavart. Most az új órámra pedig csak a hívás értesítést engedélyeztem, és úgy döntöttem, hogy üzenetre meg akármire majd akkor válaszolok, amikor én akarok. És nincs ilyen tarkótái nyomás egy ilyen nerf puskával, hogy akkor igenis nézzed rá, és válaszoljál az üzenetre. Most ez ilyen megnyugtató érzés, de persze ez majd azért hosszabb távon fog kiderülni, hogy milyen is ez az óra. Egyelőre azt mondom, hogy szeretem, tetszik, lehet, hogy még az újdonság ereje beszél belőlem. Az aksi időt azt ugye mondtad, hát azt tudni kell, hogy 24 napot megy el az óra. Csütörtökön töltöttem föl, az csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, az 5 napja, és mivel képes napelemről is töltődni az óra, ezért most azt írja ki, hogy még 21 nap akkumulátoridő van hátra. Ez szerintem nagyon-nagyon játékváltó, és az okos óra piacnak valamerre kell fejlődni, az pontosan ez. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy hosszú akkumulátoridő legyen, mint mondjuk tudjon véroxigén szintet mérni, mert a véroxigén szintmérés az hosszú évek óta benne van az órákban, csak az Apple éppen a mostani szériájába tette bele. Én ezt nagyon hiányolom az Apple Watchból is, hogy az akkumulátor ideje az igazából harmatos bociffing. Szóval ennyike volt a gyónásom igazából. Szerintem pár hónap múlva térjünk rá vissza, hogy is tetszik ez az óra, milyen tapasztalataim vannak vele. Nagyobb, jóval nagyobb, mint a Watch. Viszont mindenféle katonai szabvány szerint ütés, víz, meg minden álló, és kevésbé féltem, mint a Watch, hogy sokkal nyugodtabban megyek benne otthon dolgozni valamit a műhelybe, vagy a kertbe, vagy bármi.
Hát főleg, hogy ugye van egy olyan szolgáltatás a Garminnak, hogy ha tönkre megy, akkor töredékért tudod újra megvenni, nem? Tehát valami ilyesmit meséltél talán.
Igen, ez vonatkozik a garanciaidőn belül, és a garanciaidőn túl is. Ez egy ilyen csereszolgáltatás, hogy az órákat jellemzően nem javítják, hanem bekérik a rossz órát, és te kapsz egy újat, vagy egy refurbished órát, de legjobb tudomásom szerint újat fog kapni az, aki ezt igénybe veszi. Most mondok egy ilyen nagyjábeli számot, az újkori órának egy harmad áráért, hogyha mondjuk én ezen véletlenül átmegyek egy Tigris harcjárművel, és összetörik, akkor ennyiért kapok egy új, ugyanilyen órát.
Ez nem rossz díl.
Ez jó díl, igen, tehát ugye ez a biztosítás nagy része, amire én pluszra fizettem egy 40-50 ezer forintot a telefon esetén, meg az óránál is azt hiszem egy 20-ast, hogy ez meglegyen. Amit akartam kérdezni, hogy sporttevékenységét gondolom, akkor nem is ki, hogy még vele folytatni, tehát se futás, se gyaloglás, se túrázás, ilyesmi nem volt. Nekem ott lenne inkább az érdekes, hogy ott mi tapasztalasz, tehát ilyen pulzus, lépés, ilyenek, hogy mennyire pontos mondjuk egy GPS-hez képest.
Hát sajnos nem tudtam kipróbálni, mert a hétvégénk az nem úgy alakult, hogy el tudtunk volna indulni, túrázni. Pedig terve volt egy velencei hegységes kirándulás oda az ingókövek fölé, még Nadab, Sukoró, abba a térségbe Pákosztól indulva, de sajnos nem jött össze. Most hétvégén talán, hogyha másként nem döntenek a mindenhatók, és jön valami szigorúbb korlátozás, de erre én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, illetve ugye ez tud előre feltöltött útpontok alapján navigálni, szóval én GPX fájlot beolvas, és a mindenféle túra útvonal ajánló oldalakon elérhetőek ezek a GPX fájlok, ez a funkció is érdekel azért.
Ez ugye csak Bluetooth tud, legalábbis az iPhone-nal csak Bluetooth-ra tudsz csatlakozni rá, de képes esetleg az OnePlus-os szabványnak a kezelésére?
Aha, úgy tudom, hogy ez is tudja ezt a ANT pluszot, így lehet hozzá mindenféle plusz jóságos eszközt csatlakoztatni. A Garmin kínálatában azt hiszem ilyen pedálfordulatmérők, watt számlálók, melkaspánt van, ilyen pulzusmérő, melkaspánt, meg ilyesmiket, meg gondolom harmadik bulis gyártók után még lehet valamiket csatlakoztatni.
Igen, ők elég jó ilyen lépésszámlálókat, hogy ilyen futáshoz mindenféle okosságokat is gyártanak, és van egy ilyen tipikus szabvány, vagy hát ilyen mértékegység a futáshoz, ami egy futás teljesítményt tud megadni, és ez igazából csak a Garminnak a sajátja. Tehát ezt ők licenszelik, és csinál más gyártó is, viszont sajnos csak Ant Plus-os szabványra tudja átadni. Tehát amit én vettem volna, ez a Wahoo TechX, nem TechX, mert az a mindegy, ez a Wahoo is, amit én vettem, az is tudná, vagy tudta volna, de nem működik Bluetooth-szal, tehát ez csak Ant Plus-szal adja át, úgyhogy igazából lemondtam róla, és úgy voltam vele, hogy akkor veszek másik olcsóbb melkaspántot. De ja, ez érdekes, hogyha ilyenekről össze lehet kötni, mert elég sok ilyen szenzor ezzel a technológiával dolgozik.
Főnök, hogy állsz a futással?
Hát, szorul, de büszkén.
Megy már 10 kilométer egybe?
Nem, de nem is nagyon terveztem soha, hogy én távolságokat fussak. Már egy ideje most így nagyon leült. Az időjárás miatt is, most az esése miatt, tehát valahogy mindig így bejönnek dolgok, hogy mi miatt nem. És hát most így hidegre való tekintettel folyamatosan ekézem magam, hogy menni kéne. De ugye forszolni nem fogom. Tehát ugye most a fotózás miatt a futási időt inkább gyaloglással és fotózással töltöttem, valahogy az úgy jobban esett, de terve van, hogy visszajöjjön, mármint hogy így újra aktívan a futás felé nézzek. Most egy ilyen 2 hónap szerintem kimaradt aktív, rendszeres futás nélkül, úgyhogy ez most így leállt egy ideig.
Hú, de jó, hogy a tervezést mondod. Arról nekem csak egyetlen dolog jut. Arról csak egyetlen dolog jut nekem eszembe, az Gergőnek a YNAB tervezése. És ennek kapcsán, Gergő, hogyha elkezdtél már aktívabban YNAB-ezni, ugye, hogy viszed fel a költéseidet, meg látod azt, hogy alakulnak a számok így a hónap során, akkor majd akarok tőled kérdezni bankos kérdést, hogy azzal találkoztál-e már?
Bankos? Milyen bankos kérdése? Egyébként nem tudom, mi lesz a kérdés, de én bankszámláról, tehát a Netbankba bejelentkezve a tranzakció listából vagy történetből másolom át a költéseimet, tehát nem csinálom azt, mint nagyon sokan, hogy azonnal a helyszínen fizetéskor beírom az elköltött összeget, de nem is gyűjtöm össze a blokkokat, hogy az alapján adminisztráljak, hanem én vasárnapra ütemeztem be magamnak, hogy vasárnap megnézem az aktuális heti költéseimet a bankkártya tranzakcióból, és akkor szépen onnan át tudom vezetni. Amúgy kézzel, tehát így kézzel írom át, nem játszok ilyen export-importot egyelőre.
A bankos kérdésem az szeretett volna lenni, hogy tudod, van ez a szabvány, a francia se fog eszembe jutni a neve, hogy a bank az képes átadni automatikusan minden adatot ilyen pénzügyi tervező szoftvereknek. Ez nem működik?
YNAB-nél Európában nem, tehát ők csak tengeren túli bankokkal lépnek kapcsolatba. Nem tudom, hogy tervezik-e itt az unión belül vagy Európában ezt bővíteni. Illetve jó pár hónappal ezelőtt futottam pár kört, hogy van-e ilyen alkalmazás. És egyébként egy van, amiről biztosan tudok, hasonlóan ilyen előfizetési modellben működik, Spendinek hívják, és őt mindenféle gond nélkül be tudtam kapcsolni a KNTH-s folyószámlámra, és tök rendben szinkronizált, tehát folyamatosan áthozta a költéseimet, tehát a tranzakciókat, és elég jól el tudta találni azt is, hogy milyen témában vagy milyen kategóriában történt a fizetés, bár ebbe szerintem már egy ilyen alkalmazásnak alap, hogy jó legyen. Például a Revolut is elég jól bekategorizálja, hogy az most egy utazás, vagy egy étterem, vagy egy nem tudom, valamilyen jellegű költés volt.
És mit mutatnak a számok így lassan egy hónap után?
Hát szerintem ez volt a harmadik, vagy a negyedik hetem, hogy így elkezdtem. Szerintem még nem vagyok a negyedik heten túl, most jut eszembe, mert csak jövő héten lesz aktuális az első havidíj levonásom, így a próbaverzió után. Én megszerettem, azt kell, hogy mondjam, szerintem ennyi idő elég volt ahhoz, hogy így a pozitív-negatív aspektusát lássam. Rutinnak nem mondom, mert ugye szokták mondani, van az a közhely, hogy 21 nap kell egy rutin kialakításához, vagy nem is tudom már pontosan mennyi, de ugye mivel én hetente egyszer csinálom, így ez nem érvényes. Viszont vannak olyan funkciói, ami elég ügyesen bent tartanak az alkalmazásba. Régen, mikor még utoljára ezt használtam, például nem lehetett célokat beállítani. Most viszont van rá lehetőség, hogy különböző célokat, különböző típusú megtakarítási formákkal kezelj benne, és mivel ezek általában ugye hosszú távúak, tehát mondok egy példát a háromból, hogy elhatározott, hogy neked augusztusra kell 564 ezer forint. Teljesen hasra ütöttem. És akkor ő segít ebben a havi budgetelés közben trekkelni és nyomon követni, hogy hogy állsz ezzel a céloddal. Tehát így gyakorlatilag hosszú távra le tud kötni az alkalmazás, hiszen hosszú távra tervezel benne, tehát nekem sem lesz érdekem pár hónap múlva kiszállni belőle, hogyha vannak benne ilyen hosszú távú célok. Viszont ez szerintem tök hasznos, tehát tökre segít átlátni nem csak azt, hogy ebben a hónapban hogy alakítsam a költéseimet, hanem úgy nagyjából a következő időszakban is mi szükséges ahhoz, hogy azt a célt el tudjam érni.
Ez érdekes, és nekem nagyon hasznos lenne, mert ugye több banknál van számlám, és ez összefésülni, de az OTP-nek az új alkalmazásával, ami, ha jól tudom, még nem teljesen rollautolták így nagy közönség elé, tehát még demo, vagy hát ilyen beta állapotban van, ő magától megcsinálja a budgetelést, azt nem, viszont én most visszanézem a havi költéseimet, hát ezt hagyjuk, hogy mennyi, tehát számok nélkül nézzük csak az összeg vagy a dolgokat, de nagyon szépen kibontja azt, hogy mit tudom én, szeptembert nézve, vannak ilyen kategóriák, hogy utalás, van olyan, hogy bevásárlás, van olyan, hogy vendéglátás, utazás, szórakozás, és ezeket szépen beteszi. Tehát például az összes Apple vásárlásom, meg PayPal-es, Nintendo-s vásárlást szépen beteszi a szórakozásba. A számlák rezsikhez beteszi azt, amit postán fizettem be, meg ilyen mindenféle banki kamatok, egyebek, ruházatot szépen különveszít, most Decathlon, meg ilyenek. Tehát alapvetően én látok egy nagyon jó irányt, igazából nem tudsz beleszólni, tehát például most itt van egy ilyen, hogy otthon kategóriában Napocska Kft.
Én nem tudom, mi ez mi. Mert nekem is meg kellett néznem, de egyébként dátum alapján elég könnyű volt. A Napocska Kft. Ők a főfotó.
Azért érdekes, hogy ezt így tudod, hogy a napocska kárt főfutó. Igen, tehát egészség, ez... mit tudom én, utazás, szállás. Szóval én tök örülök neki, hogy az OTP ezt elkezdte, és itt nyilván megint arról lehet szó, hogy mindenki más csinálja, mert úgy értem, hogy vannak, megjelentek olyan szolgáltatások, mint a Revolut, ami ezt szépen összefésüli, és így a nagy bankok is lépniük kell, tehát valamilyen irányba el kell mozduljanak. Én ezt nagyon tetszik, tehát hogy teljesen automatikusan, teljesen magától bekategorizálja, nézegeti. Ha ehhez még hozzátesz egy budgetelési lehetőséget is, akkor én köszönöm, meg vagyok.
Szerintem akkor lenne igazán hasznos, mert tényleg tök jók, meg fancy, meg sokszor ilyen szemfelnyitó tud lenni, ránézni egy ilyen egyszerű ábrára, ami megmutatja, hogy milyen témákban költesz, de szerintem ez egyszeri alkalom. Tehát például, hogyha követsz egy ilyen YNAB-szerű módszertant, akkor nyilván az elején ez segít abban, hogy rádöbbenj, hogy mire költesz, csinálj egy elhatározást, hogy mire nem szeretnél, viszont utána szerintem soha az életben nem kell, hogy erre szükséged legyen, hogy ezt így lásd, mert onnantól kezdve már, ha követsz egy ilyen módszert, vagy egy ilyen nem is tudom, minek nevezzem, szóval követsz egy ilyen módszert, akkor már folyamatosan on the fly képben vagy azzal, hogy mire költesz, hiszen meghozod azt a döntést, hogy akarsz rá költeni, vagy nem. Onnantól kezdve már nem kellene, hogy bármilyen plusz információt adjon, legalábbis szerintem. Tehát onnantól már sokkal inkább egy ilyen elemibb szintű gondolkodás van, tehát hogy oké, látod azt, hogy mondjuk túl sokat költesz el vendéglátás kategóriába, de akkor azt már szépen lejjebb bontva érdemes szerintem kezelni, hogy azon belül mégis mire. Tehát inkább a reggeli kávézó és sütemény, vagy nem tudom, a croissant, vagy inkább a drága vacsora egy randi alkalmával, most tényleg ilyen példákat hozva. Szóval szerintem ezekre azért olyan nagy hangsúlyt nem érdemes fektetni. Hasznos, az tény, de szerintem csak egyszer.
Hát ez abszolút így van be, amikor drága vacsora randi alkalmával ez manapság kiesik, hiszen max rendelni lehet drága vacsorát, hiszen nem tudunk beülni, éttermezni, hiszen 8-a tájéken mindenki siet haza, úgy mint múlt héten, amikor így Bencével nagyon szorult helyzetbe kerültünk, illetve juttattuk a szomszédaimat, mert ez lemerült a Yaris, és Bence felajánlottad, hogy bebikázzuk, hiszen ez olyan egyszerű, akkor még nem számoltunk a környezettel, meg azzal, hogy mi történik itt. Meg hát ugye adottak itt mindenféle érdekességek, egyrészt, hogy egy be nem induló autót valahogy meg kéne fordítani, amikor ilyen idióta halszálka parkolási módszerrel van beparkolva. Ugye előbb kezdtük azzal, hogy megfordítottuk.
Az ugye egy dolog, hogy megfordítottuk az autót, de hogy fordítottuk meg? Az kérdés nem volt, hogy kiüljön az autóba, egyértelműen a nehezebb ült az autóba, és a könnyebb tolta.
Ez így praktikus.
Ez akkor lett volna még szebb, hogyha ketten ülünk az autóba, és G-tolja.
Az gyönyörű lett volna. Szóval én elkezdtem egy nagyon forgalmas belvárosi utcába antenna autóját, antennával együtt, lejtőn fölfele kitolni a parkolóhelyről, ezzel megállítva a forgalmat, a paraszt az persze jött, az dudált, viszont volt egy nagyon kedves ember, aki segített megfordulni.
Vagy igen, az nagyon, nagyon meglepő volt.
Aha, igen, jött. Utána az a 427 darab autó elment, amit így feltartottunk. Azt tudni kell, hogy én eddig állítólag, ez nem bizonyított, de szabálytalanul parkoltam.
Miért?
De kint volt a vészvillogó, úgyhogy szabályos. Láttam,
hát nem parkoltál, te várakoztál, mert hogy éppen mentettél.
Hát de nem hiszem, hogy műszaki mentés idejére vészvillogóval fel lehet állni a járdára.
Hát, hogyha elférnek tőled a gyalogosok, akkor fel lehet. Meg fel is szabad.
Antenna a kereszt, doktor.
Meg fel kell. Így van. Nem, ezt én onnan tudom, hogy itt rendszeresen látok így parkolva futárokat, meg egyebeket, és nem én, hanem láttam már valakit, aki hívta a köztöheseket, hogy ezeket így eltávolítsák, és ők azt mondták, hogy hát amíg elférnek a gyalogosok tőle, addig rövid időre, addig ez teljesen vállalható. És ugye itt most még jelenleg, tehát ott is voltunk, szóval, hogyha jött volna egy busz, vagy troli, vagy valami, akkor nyilván onnan el tudsz állni, hogyha nem tudnak elférni.
Hát itt jött egy 8 lábú néni, aki nagyon-nagyon szúrós tekintettel nézte, konkrétan annyira szúrósa, hogy azon csodálkoztam, hogy a gumiabroncs nem szakadt ki, miközben
de ott... ő nem emiatt, ő mindig ilyen, tehát hogy szerintem a bajszodat nézte csak.
Akkor bejöttem neki, na, ez meg hízelgő. Szóval, hogy ordas nagy pofával odaálltunk a két autó orrával egymással szembe, hogy na majd mi webikázzuk. És fölnyitottam az én kis hibrid autómat, hogy akkor itt az akkumulátor, kössük össze.
Hát ugye én hagytam magam a mesterrel megvezetni, hiszen nekem ugye tudjuk, hogy semmi közöm nincs az autószereléshez. Annyit tudok, hogy elő van a motor, hátul meg a csomagtartó, a motor mellett ott az aksi, tehát ennyi volt az össztudásom. Úgyhogy én bíztam benne, hogy te tudod, hogy mit csinálsz, aztán rájöttünk, hogy nem.
Kiderült, hogy fingom nem volt arra, hogy mit csinálok. Szóval álltam szar helyen, az autók éppen elfértek mellette, ráadásul rosszul álltam ott az egész autókompániával, és elő kellett vegyük a használati útmutatót, hogy megnézzük, hogy hol van az autóban az akkumulátor.
Hát azt hagyjám, de ez a nézés, tehát amikor így össze-vissza nézel jobbra-balra, világítunk, ugye sötét volt, mert majd így elmúlik ez a kapkodás, ránnézel, hol a picsában van az akkumulátor? Én meg így komolyan, de ezt tőlem kérded? Tehát, hogy egy hibrid autód van, tele van akkumulátor, valahol dugd rá, nem érdekel.
Ugye értelemszerűen a 48 voltos hibrid rendszerre nem fogom tudni rádugni a kicsi Yaris-t, mert az nem csak ott az akkumulátorba ad energiát, hanem a szomszéd házba az is lebassza a biztosítékot. Úgyhogy szépen megfordultam az autóval, állítólag egy irányú utcába betolattam, úgyhogy ez szabályos, nem?
Abszolút, tehát egyrészt kereszteződésbe tolattál, másrészt egy irányú utcába betolattál, majd beálltál forgalommal szembe, amit sokan nekiálltak villogni, hogy te mit keresel ott, meg hogy tűnj onnan, amikor én beültem, hogy a gázpedált, vagy hát a, nem tudom, minek hívják ezt hivatalosan hibrideknél, de hogy azt nyomogassam, hogy megfelelő fordulaton tartva a motort, és hát ott villogtak rám, hogy nem kéne talán elindulnom velük szembe. Hát igen, ezeket a gyökereket szoktam én is leüvölteni magamba, hogy nem tudsz vezetni egy irányú, mit csinálsz szembe? Hát nyilván nem nézem meg, hogy mi történik, hanem anyázok. Hát mi most a másik oldalon voltunk, de ugyanebben a helyzetben.
És Gergő, te emlékszel erre az akkumulátorra, ugye?
Igen, pont azon gondolkozom, hogy ez már a második alkalom akkor, hogy így igen. A Yaris-t ki kell menteni.
Hát ugye a Toyota az megbízható gépjármű. Ugye ezt mondtam Nóri-nak egyébként, hogy azért az olaszszal nem volt ilyen baj, tehát az Alfával soha nem kerültem ilyen helyzetbe, mert ott nem volt olyan, hogy beülök az autóba, és vagy indul, vagy nem. Ott tudtam nagyon jól, hogy ez nem fog elindulni. Tehát, hogy ott minden egyes indítás az ajándék volt, amikor behöffent a motor. Itt meg ugye mindig az alapvetés, hogy működik az autó, és amikor beindulsz, és csak annyit az, hogy mi, akkor így, és pont sietsz ugye szüméhez, hogy odaad neki a táskát, akkor az így kellemetlen azt írni, hogy figyelj, nem indul a Toyota.
Na, azért annyit még hozzátennék, hogy antenna nem esett kétségbe. Felvette, hogy milyen hangot ad ki az autó, és átküldte nekem Telegramon, hogy ez mit csinál? És akkor meghallgattam, és visszaválaszoltam neki, hogy valószínű, hogy nincs elég áram, ezért csak süvít.
És azt hittad, hogy nem indul.
Igen, ezt a megállapítást megtettem még.
De figyelj, ezzel nem kell csodálkozni, tehát, hogy vannak mosógépek, amik ilyen hang alapján diagnosztizálnak, tehát most az, hogy te egy autót felismersz, vagy nem. Egyébként én ezen is gondolkodom, vagy hát nyilván eszembe jutott, hogy nem kap elég áramot, hogy beinduljon, viszont olyan fura hangja volt, mint amikor, nem tudom, így a mint hogyha az önindító nem működne, vagy nem menne, és abszolút nulla szikra, tehát hogy azért bennem végigment a teljes emlékezetből egy diagnosztika, amit az Alfánál végigmentem, hogy gyújtókábel, a gyertya döglött meg, már azon gondolkodtam, hogy vajon hol van benne gyertya, levegye, megnézem, de nyilván szerencsére nem jutottam el. És hát nyilván benne is megfordult az, hogy hát az aksi, de azért mondom, hozok egy második véleményt.
És azóta cseréltél aksit, vagy...
Ne, Gergő, ne szaladj ennyire előre. A sztori folytatódik. Ebben a gépjárműben van egy elhelyezett titkos kapcsoló, ami biztosítja azt, hogy az üzemanyag áramlás az gondtalan legyen az üzemanyag tanktól a motor felé.
Úgynevezett lopásvédelem.
Indítjuk. Nem akarok nagyot mondani, ezért azt mondom, hogy 5 perce indítgatjuk az autót. Majd hallom, hogy ez nem indul. Kiszállok, nézem, antenna telefonál, szaksegítséget kért, hogy ennek a kapcsolónak hogy kell állnia, mert már annyit kapcsolgatta, hogy elfelejtette, hogy mi a helyes billentési mód.
Hát igen, hogy ez egy ilyen kettőszámrendszeres dolog, hogy amikor az autóval közlekedek, akkor akkor kap üzemanyagot, tehát a kapcsoló az be van kapcsolva a megfelelő állapotba, amikor valahol lopásbiztossá akarom tenni az autót, kacsint a lopásbiztossá, tehát tudjuk, hogy ez mennyi megvédelmet ad, de biztosítónak kellett, akkor meg átbillentem, majd ez úgy szokott kinézni, amikor visszülök az autóba, akkor fél percet anyázok, hogy mi az Istenért nem indul az autó, majd rájövök, hogy ja, a kapcsoló, átbillentem, működik. Tehát, hogy igazából itt mindig egy biztos pontból indulok, egyrészt nem indul az autó, át kell billenteni, és indulni fog. Na most itt ugye nem voltam biztos benne, viszont itt a szaksegítség ez a halálos nyugalommal válasz, nem tudom. Tehát, hogy ezt a megoldást kaptam Nóritól, hogy hát ő nem tudja, hogy melyik állásba kell legyen, de nyilván ezt én sem tudom, hiszen nincs ráírva, meg nem is kell ezt tudni. A nehezítés egyébként az volt, hogy 8 óra előtt voltunk pár perccel, és mindenki parkolóhelyet keresett a belvárosba, és mentek, mint az őrült fel alá, hogy hát ha valaki, nem tudom hányszor álltak meg előttünk, hogy megyünk, nem megyünk, tehát nem fogunk innen elmenni, mert nem tudunk elmenni innen, úgyhogy ja, de a nem a kapcsoló volt a hibás, tehát ez tényleg biztos. Hidd el, próbáltam.
Teljesen mindegy, elindult az autó. Gergő, mit szerettél volna mondani? Csak belevágtam semmit a szavadba.
Egyébként onnan voltam benne biztos, vagy onnan kezdtem el a kapcsoló felé gondolkodni, hogy egyszer elindult. Tehát egyszer éreztem, hogy elindul, és akkor utána leáll. Ó, mondom, baszki a kapcsoló, és utána akkor megint hagytam, hogy töltődjön, annyit, hogy jó legyen, és akkor a másodiknál meg már indult.
De profik voltunk, mert megoldottuk. Senkinek nem lehet egy szava se.
Hát egyébként aksit nem vettünk azóta, mert hogy azóta meg működik. Tehát többször próbáltam, elindultam, mentem vele, járhat a motort, működött. Nem tudom, hogy mitől állhatott le, vagy mitől merületett le. Lehet, hogy a nagyobb hideg most így hirtelen megcsapta. Előtte egyébként közlekedtünk vele pár nappal, nem tudom pontosan hány nappal, tehát hogy jártunk vele. Nem tudom, de tényleg ez a teljes tanástalanság, viszont hát ez a legkellemetlenebb. Viszont felkészülve arra, hogy ilyenek előfordulhatnak, és ne kelljen mindig Bencét rángatni, főleg úgy, hogy azért itt a környéken nem egyszerű bikázni, tehát nem egyszerű odaállni és bikáztatni. Úgyhogy kérdeztem tőle, hogy érdemes-e ilyen mobil autóindítót venni. Rábólintott, ezt Bence még neked sem meséltem, rábólintottál, és így, hát én ezt meg is rendeltem alzába, és így gyanús volt, amikor így átvettem, hogy így, ez van egy 220-as kábelfej, gyanús a helyzet. Hogy fog ez indítani, hogyha nekem ehhez 220-as csatlakozás kell? És ugye ez nem arról szól, hogy te leteszed a kocsiba, mindig fel van töltve, és bevikázod róla az autót, hanem az arról szól, hogy a másik végét időközben 220-ba töltöd, vagy dugod, és utána bikázhatod be vele az autót. Tehát ő be tudja bikázni, meg fel tudja tölteni, de ahhoz kell a 220-as kábel hozzá. Úgyhogy ezt vissza is vittem az alzába, hogy hát köszönöm szépen, nem erre gondoltam. Tehát nekem valami powerbank kell, amivel lehet bikázni. De azt azóta egyébként nem vettem, mert nem tudom, mennyire lehet ebben bízni, hogy egy powerbankbe tud egy autót így indítani.
Simán be tud indítani, de nekem nem alzás linket küldtél, amikor mutattad, hogy ilyesmi jó lehet-e.
Nem alzásod, de utána találtam ugyanazt, egy Einhell vagy Einhell izét alzában, de ugyanaz volt egyébként emlékeim szerint.
Egyébként jó, be tud indítani egy autót, hát csak nem végtelenszer, mert ugye ennek azért elég kicsi a tároló kapacitása.
Hát ez nagyjából mindegy, de most, hogy érted, egy ilyen, ahogy itt is írták, amit így linket nézegetünk, hogy kell rádugni a kábelt, hogyha egy ilyen 5-8 percig tudja tölteni annyira, hogy annyi legyen az aksiba már, hogy beinduljon, az nekem elég, mert akkor indítás előtt, mint amikor baj van, akkor felhozom a cuccot, vagy hát itthon feltöltöm, lemegyek, bebikázzuk és kész, és akkor nincs vele baj, és akkor legközelebb megint feltöltöm. Tehát most ez nyilván az nem egy üzemi működés, hogy folyamatosan ezzel indítom az autót, tehát akkor aksit kell csöhölni és kész, pont. De amikor meg ilyen issú van, azért az nem jó, hogyha mondjuk ez vidéken történik valahol, ahol úgy kell könyörögni egy kábelért, mert nyilván az is, amin volt, az szétesett. Másrészt meg valakiért, aki hajlandó ezzel pöcsölni.
A lényeg, hogy megoldódott a probléma, és most már vígan szalad az autó föl alá.
Yeah.
De ez egy ilyen időszak, mert ugye Gergőnek is meghalt az aksia.
Így van, kb. Egy hónapja. Igen, csere. Tehát ott egy éjszakát próbáltuk tölteni, de semmi hatása nem volt, úgyhogy ott egyértelműen ki kellett cserélni. Azóta viszont, ahogy te mondtad, vígan gurul.
Képzeljétek nekem, mert összeállt a tökéletes fényképezőgép szettem. Hagyok időt, hogy ezt leírjátok.
Semmi, ez a 42. sor idén az Excel táblába.
De most úgy érzem,
ez a tökéletes fényképezőgép szett a 46. hétre. Nem tudom, hányadik hetet írunk, de így lesz pontos.
Meg a másik érdekesség, hogy bár úgy gondoltam, hogy soha nem fogom tudni eladni, és kicsit tudod, volt ez a, az a örömteli érzés, hogy hát akkor megmarad a Pentax, hát nem kell senkinek sajnos, de most úgy tűnik, hogy mindenemet elvitték. Tehát az összes értékesítésre váró fényképezőgép, objektív, ráadásul a telefon is, még a saját telefonomat kell eladnom, tehát az az egyetlen, ami még így megmaradt, az iPhone XS, viszont ez egy nehezebb falat. Tehát én naivan úgy gondoltam, hogy nem feltétlen kenyére kell a pénz, ezért bemegyek a piaci ár alá jóval, tehát mit tudom én, ilyen 150-180 környékén vannak ezek a készülékek, a nagyjából hasonló paraméterekkel, én meghirdettem, mit tudom, 160-ért, de most már levittem 150-re, és egyszerűen nem jönnek jelenkezők, akik megjönnek, azok ilyen, tehát az egyiknek az volt a gondja, hogy túlzottan karcos. Tényleg? Egy 2,5 éves készülék leesett egyszer, és egy picit megvan a széle, így picit megvan, tehát körmöddel érzed, látni nem látod, körmöddel érzed, hát ez nem jó, hát ez karcos, jó, hát akkor ne vedd meg. Hát nagyon kéne, akkor
ez, ezért mégis kerül ennyibe. Tehát ez,
nem? De akkor mégis érdekli, add érte 125-öt. És tudod, ez az ember hülye vagy? Tehát, hogy 125-ér olyanok vannak a piacon, ami Face ID hibás, tehát ami konkrétan nem működik az előlapi kamerája, meg a szenzorai, meg olyan van, ami iPhone XS és leharcolt állapotú, tehát egy viszonylag stabil állapotú, aksival is rendben lévő 256 gigás telefont nem kapsz ennyiért. Hát jó, de le van harcolva. Na jó, aztán volt tegnap egy Sanjay nevű kedves érdeklődő, aki iPhone XS-t keresett, de neki a 2,5 éves kor az sok. Hanem de ember, tehát hogy ez a generációs telefon, ez ennyi idős. Hát de neki az akkor is sok. Hanem akkor miért nem veszel 11-et? Hát az meg drága. Ja, mondom, figyelj, akkor semmi gond, akkor értek mindent, további szép estét. Tehát, hogy igazából én azt hittem, hogy ezt a telefont ennyi pénzért, ezt így hús, meghirdetem és elviszik. Mert olcsón megy, jó állapotban van ahhoz képest, hogy 2,5 éves. Az aksia is megfelelő azért, tehát 80-90% vagy 88-89%-os az aksia. Tehát ahhoz képest ez egy ajándék, és nincs érdeklődő. A betört meg behorpa tetejű 8 pluszt, azt meg elvitték szinte, hát nem azt mondom, pillanatok alatt, de azért viszonylag gyorsan. Viszont hát most ott tartunk, hogy nagyjából mindenemet elvitték, úgyhogy hát lehetne
ez jó hír, mert eredetileg tök jó volt ezt így hallgatni az első felét, mert én még mindig nem szántam rá magam, hogy amit ugye pár hete meséltem, hogy a bűvös $1000-hoz való dolgokat feltegyem a piacra, úgyhogy még mindig itt állnak szépen mellettem. Tényleg pár órát kéne csak rájuk szánni, ledokumentálni, meg lefényképezni, és akkor feldobni jó fogásra, meg pár ilyen helyre. De én is ettől tartok, hogy megint csak ott állnának, aztán várakozni kéne. De hát ez olyan, mint a lottó, ha meg nem próbálom meg, akkor nem sikerülhet. Úgyhogy hét második felében egyébként megint szabadságon leszek itthoni melók miatt, de hogyha lesz rá energiám, meg időm, akkor én is feldobok most minden hirdetést. Tök jó lenne esetleg így karácsony előtt megszabadulni ezektől, bár aztán nem tudom, hogy bárki tervezek mondjuk karácsonyra használt biciklit venni.
Simán, miért ne?
Szüme is azt mondta, hogy esetleg tavasszal talán nagyobbra az érdeklődés, de én azért szeretném, hogy felkerüljenek. Főleg, hogy Vine ebbe a Mac Mini Gold azt olyan március környékére lőttem be, tehát addig jó lenne mindennek elmennie.
Hát figyelj, nekem most elmentek tehát elment a fényképezőgép, az objektívek, a digitális analóg fényképezőgép, tehát mind a kettő, elment a görgő is, amit ugye tavaly óta hirdetek nagyjából, vagy legalábbis tavasz óta.
Ami azóta nálam van.
Azóta nálad volt. A táska, mi volt még, amit eladtam? Nem tudom, órák elmentek, tehát mind a két Apple Watch, a Norinak a telefonja, tehát hogy igazából tényleg most így nagyjából minden, neki két táskája, tehát az, mondjuk azt ő adta el, de ilyen Obeck táska, tehát tényleg ezek így most nagyon beindultak. Ja, tehát hogy igazából szerintem ezek jó dolgok, meg ez ilyen, ja, ezeket adtam még el, hülye vagyok, hát a Switchnek két játéket, azt is így feltettem, és még ki se léptem Facebookról, már jöttek az üzenetek, hogy akkor ő ezt vinné most. Pedig nem adtam olcsóbban, mint a piac, hanem ilyen teljesen reális áron, úgyhogy tök pozitív.
Hát én most az Xboxra is rászántam magam, hogy van nekem egy ilyen idézőjelesen régi, mert azért nem olyan régi cucc, bár előző generációsnak mondható most már, ugye még egy Xbox One S sem, de tényleg teljes kihasználatlanság mellett porosodik. Most bekapcsoltam, mert Black Friday akcióban vettem játékot, csak hogy egy hétvégére lekössön, de ugye most a generációváltás miatt már ennek is szerintem jelentősen lecsökkent az értéke, de azért szerintem így karácsony előtt talán tudok belőle egy kisebb összeget kifacsarni.
Te nagyon-nagyon jó, hogy mondod a játékkonzolt, mert azzal kapcsolatban akartam tőled kérdezni, hogy Twitteren olvasom, hogy nem lehet hozzájutni ezekhez az új játékkonzolokhoz. De hát ez így micsoda? Nem is értem az egészet, meg olyanokat olvasok, hogy játékkonzol bolt, feltette a készletét dupláról, jófogás, vatera, meg ilyesmikre.
Hát igen, ez jellemzően, én sem vagyok egyébként már annyira otthon a témában, már levettem a kezem a játékipar ütőeréről, pedig azért régen tényleg nagyon aktívan játszottam, de a híreket én is követtem, és igazából itt a Sony oldalon van most elbújva az ördög, mert úgy tűnik, hogy az új PlayStation, a PlayStation 5 indulására egyáltalán nem készültek fel a készlettel, és gyakorlatilag nem lehet kapni. Az Xboxnál egy kicsit talán én úgy látom, hogy jobb a helyzet, bár ők ugye két eszközzel jöttek ki, ugye az új generációban, egy olcsóbb és egy drágább. A drágább az tényleg készlethiányos most mindenhol Xboxból is, viszont megnéztem pár ilyen megbízhatónak ítélt boltot, és mindenhol azt tüntetik fel, hogy maximum két héten belül megkaphatod, ha megrendeled, míg a megértésem szerint PlayStation-nél erről szó sincs, tehát majd egyszer lesz. És az olcsóbbik új Xboxból, viszont szerintem majd, hogy nem minden bolton volt készlet, amit csak megnéztem így kíváncsiságból, és a MediaMartban voltam hétvégén, és ott is fura volt így látni, hogy ki vannak rakva az új Xboxok, a Sony polton, vagy pulcon? A Sony polcon pedig csak kontrollerek voltak, tehát ott egyáltalán nincs, ahogy máshol sem. Úgyhogy nem tudom, mi lehetett ennek az oka, elsiették a dolgot, vagy alábecsülték az érdeklődést, bár azt mondjuk nehéz, fogalmam sincs.
Mert ugye én úgy azt gondolnám, hogy ha már szétszórom az eszközömet mindenféle influencereknek, tolok rá egy kurva nagy marketing kampányt, és ugye ennyi erővel csinálhatnak ugyanezt, mint az Apple, hogy először elérhető mit Amerikába, aztán elérhető Angliába, azután a Németországba, Franciaországba, mert most ugye az van igazából, hogy fölhájpolták az eszközt, és hogyha jól értelmezem, akkor ilyen 4-5-6 hónapos szállítási időket mondanak az új PlayStation-re. Mm. Addigra már rég kiveszik a varázsa az egésznek.
Szerintem is, meg hát stresszel, meg egy ilyen rossz ízzel indítasz. Most tényleg most gondolj bele, hogy most az Apple is most idén azért elég sok terméket hozott ki, meg mutatott be, és tradicionálisan ugye karácsonyra már mindenki vinné az új iPhone-t, és gondolj bele, hogy ugyanez lenne, hogy nincs, majd jövő nyáron lesz. Nem tudom, hogy volt-e ilyen régen az Apple történetében, mert azért az eleinte én se használtam, csak ugye vannak róla legendák, hogy sokan még napokkal előtte oda sátraztak a helyi Apple üzlet elé, hogy biztosan legyen nekik. Most még ugye ennél rosszabb is a helyzet, mert hiába sátrazol oda a launchkor, úgyse lesz, vagy úgyse volt. Egyébként én így hátam mögött összeszorítottam a két ujjamat, amikor a MediaMartban voltam, hogy mennyire vicces lenne, ha tök véletlenül lett volna ott egy darab PlayStation 5. Én azt ott zsebből megvettem volna, és így eladtam volna valakinek ugyanannyiért. Mekkora örömet szerezhettem volna vele, nem?
Ráadásul a testvéred pont egy PlayStation 5-re vágyik.
Mondjuk így van, de nem volt. Úgyhogy igen, ez egy ilyen fura szituáció. De visszatérve az Apple-nek, most már szerintem már az összes terméke rendelhető és szállítható, nem? Amit kb. Idén bejelentettek. Ugye a 12-es szériás iPhone-ok, ugye az M1-es Mac-ek, most már mind rendelhető. Én most már nem csak influencer review-kban találkozok velük, hanem hétköznapi emberek blogján vagy social médiában.
Aha, igen, most már minden eszközük elérhető. Még egy szó a Sony-ról. Én úgy tudom, hogy ez nem az első jelhúzásuk, hogy bejelentik az eszközt nagy csinderettával, és akkor baromi későn lesz elérhető. Hmm. Mi volt az a Half-Life 2? Vagy melyik játék volt az, amelyik 10 évig készült, aztán a végén valami orbitális késéssel adták ki, vagy a Wolfenstein 2.
Hát volt a Gyukakának az új része, százszúlyra tervezték, és kiadták, de szar lett. Half-Life az nem jött, tehát az még nem
csinálják. Az azóta se jött.
Ja, hát ugye azt szokták mondani, hogy a Valve az a harmadik részekkel nem működik. Tehát az összes játékoknak a harmadik része az nincs. De egyébként itt a konzol háborúban most hogy állunk? Tehát most a
nyertünk már.
Igen, ugye azt szokták, tehát az szokott jobban fogyni, ami erősebb és keményebb, de most én pont úgy hallom, hogy talán nem. Tehát most sikerült az Xboxnak, vagy hát a Microsoftnak egy olyan vasat letenni, ami eléggé versenyképes, sőt.
Szerintem nem is a vasban volt eddig sem a különösebb probléma, hanem inkább ugye a játék felhozatalban, ugye az exkluzív felhozatalban, aminek ugye az előző generációban ugye az Xboxon nem nagyon volt jele. Tehát volt pár exkluzív, ugye a megszokott, nem tudom, Forzák, meg talán indie fronton voltak exkluzivitásai, de azok pedig ugye nem azok a nagy volumenű, sok nagy, az egész piacot megmozgató dolgok. A PlayStation meg így, most bocsa kifejezésért, így hányta ki magából a jobbnál jobbnak ítélt exkluzívokat. Én nem játszottam velük, úgyhogy nem tudom őket megítélni, de én megértem, hiszen nem véletlenül van ekkora rajongótábora. Most viszont hardwareben szerintem megint csak nincs olyan óriási különbség a két gép között, bár az Xbox ugye megint ügyesen játszik az olcsóbb verzióval, tehát egy jóval nagyobb réteget meg tud szólítani szerintem, aki kevésbé fizetőképes, mert egyébként borzasztóan drágák. Tehát én se vágnék bele most jelenleg. És az elmúlt hónapok meg év híreiből azért az Xbox elkezdett bevásárolni, vagyis a Microsoft exkluzív címekre stúdiókat, úgyhogy szerintem jönnek kifele majd, vagy legalábbis remélem.
Szerintem valamit biztosan, hogy nagyon-nagyon jól csinál mind a két konzolgyártó, mert én, aki semmilyen szinten nem vagyok érdekelt egyik konzolnak a megvásárlásában sem, még én is beszélek róla, hogy basszus, mi történik már itt, hogy elérhető, nem elérhető, van, nincs, akkor ez most mi történik, mert tényleg tökértetlenül álltam a történet előtt.
De erre az EMAG megint nagyon jót húzott, mert volt ugye múlt hét pénteken az EMAG-on Black Friday, és így felmentem a kezdőlapra, csak megnézem, hogy mégis mi történik, és a kezdő oldalon az első termék, ami Black Friday akciós, valami 40% vagy 50%-os akcióban az új Xbox volt, de át volt húzva úgy, hogy nincs készleten. Szerintem eleve nem is volt, és azért én az ilyen jellegű reklámoktól, vagy csőbehúzásoktól rettentően tudok hányni.
A legkeményebb emagos Black Friday akció, azt a Zoli twittelte vagy küldte át, már nem is tudom, az a 40 kg sertés hús volt 18%-kal olcsóbban. Ez mi?
Meg egy másik, amit szintén Twitteren találtam én is, az is egy kicsit köthető így a gaminghez, hogy ugye Xboxon meg PlayStationen is lehet venni ilyen feltöltőkártyákat, amivel ugyan utána az áruházba tudsz vásárolni, és valami 20 eurós feltöltőkártyát 40 euróról 30-ra leárazva árultak Black Friday-en.
Gyönyörű, gyönyörű. De ne felejtsük el, hogy a Black Friday-nek még nincs vége, mert igazából még el se kezdődött.
Jó, mondjuk az EMAG-nál soha nincs vége. Ott minden héten készlet kisöprés van. Én nem értem, hogy csinálják.
Nem tudom, hogy azt tudod, hogy az EMAG az nem egy üzlet.
Tudom.
Az EMAG csak a felületet adja mindenféle más kereskedelmi egységeknek, hogy hirdessék náluk a termékeket.
Igen. Én most, ami miatt egyébként így túrtam az áruházakat, meg az ilyen online áruházaknak a kínálatát, azok billentyűzetek, és én elhatároztam, hogy megint veszek egy Apple Magic Keyboardot, most már ugye az újabb verziót, nekem régen még az elemes volt, de most szeretnék egy ilyen beépített aksisat. Egyelőre munkához, mert most, hogy ugye a céges laptopon monitorom van, most kéne egy billentyűzet, hogy lecsukva itt el tudjam tenni, ne azon kelljen pötyögni, és mivel ugye hosszú távon építgetném, vagy szeretném felépíteni a Mac desktop setupot, gondoltam, ezt így megelőlegezem magamnak, megveszem már most a billentyűzetet, használom a munkához, és akkor amint ide érkezik a Mac-es desktop setup, akkor igazából már megvan hozzá a periféria, mert ugye nekem eddig nem volt. És megnéztem nyilván, hogy hát, ha valamelyik ilyen Black Friday-es boltban van, vagy akciós boltban van, de nincs. és teljesen véletlenül keveredtem fel a Euronics-nak az oldalára, és valamiért fura oknál fogva őket például az árukereső se hozza le, meg az ilyen árösszehasonlító oldal, de míg ez a termék az iStyle-ban 40 ezer fölött van, a MediaMart-ban akciósan 36, a Euronics-nál standard ára 32.
De ez a vezetékes verzió, ugye?
Nem, vezeték nélküli.
Ez nem ilyen 50 valahány ezer forint?
Az iStyle-nál közel 50 ezer, így van. De aha, máshol 39 körül van, 39.990 a legtöbb boltban. És mondom, most aktuálisan a MediaMart-ban van leárazva, ezért voltam egyébként Budaörsön, de nincs készlet. Meg sajnos náluk már egy ideje nem működik a készletinformáció sem. És teljesen véletlenül a Euronics-nál láttam meg, ott meg mindenféle akciós jelölés meg áthúzott árak nélkül eleve 32-ért árulják. Én kipróbáltam. Úgyhogy megrendeltem.
Tök érdekes, mert most felmentem az Apple-nek az oldalára, és ott 45 ezer forint a Magic Keyboard.
Annyi az iStyle-ban is akkor.
Ez hihetetlen egyébként, hogy egy ilyen teljesen random magyar cég meg jóval olcsóbban adja. Azt hinné az ember, hogyha valaki megkapja az Apple forgalmazás jogát, akkor azért viszonylag szigorú árazási szabályoknak kell megfelelni.
Nem tudom, hogy csinálják. Viszont áruházba rendeltem, itt a szomszéd Budaörsibe. Úgyhogy ha megérkezik, akkor átmegyek, megnézem, hogy ez tényleg az-e. Bár, és ugye magyarnak írják, de azért én szeretném ezt látni. Nehogy az legyen, ugye, hogy az van feltüntetve, vagy magyar billentyűzet, és akkor kiderül, hogy azért olcsó, mert nem tudom, most hasra ütök norvég. Vagy...
Neked nem fog hiányozni a numpad?
Nem, mert a laptopomon sincs.
Aha, értem. Én meg nagyon szeretem, hogyha van, úgyhogy valószínűleg hiányozna nekem.
Én is nagyon szeretem, de gyakorlatilag március óta lejöttem róla. Nekem még benne a cégnél a munkaállomásomon ott normál, hagyományos billentyűzetem volt. Most már egy jó ideje nem láttam numpadet, úgyhogy nem fog hiányozni, remélem.
Azt én is azt hittem, hogy hiányozni fog, de nekem se hiányzik. Ugye most veled elcsöhöltem, Bence, a kis bilincetet, de tökéletesen meg vagyok vele. Tehát, hogy nekem az a pont jó, hogy tudok mind az egével, mind a bilincetet két eszközre csatlakozni. Sajnos nem szimultán, tehát folyamatosan dobálja. Illetve nagyobb gondom az, hogy csak Bluetooth-szal működik, tehát nekem jobb lenne ennek a fejlette verziója, ami tudja ezt a dongle-t kezelni, és akkor igazából nem kell Bluetooth csatlakozás, mert az nem minden esetben egyszerű. De tök el vagyok, és nem kell a numpad.
Gergő, még egy kicsit azért járasd itt nekem a szádat, légy szíves. Hogy van a nyakad?
Mi van a nyakaddal?
Hát a sok jobbra-balra forgatástól a nagy monitor, hogy most már üzemel az új kábellel.
Ja, hát még mindig nem érzem, hogy ezt úgy belaktam volna. Pont azért, mivel ugye a billentyűzetem nincs most, hanem a laptopot használom, ezért nyilván úgy van elhelyezve hozzám közel a laptop, hogy annak a billentyűzetét elérjem komfortosan, és valamiért még mindig értelemszerűen, ha ott billentyűzök, akkor a laptopnak a monitorját nézem. Úgyhogy igazából csak azokban a szituációkban van aktív használatban a monitor, amikor például konferencia hívásban vagyok, és mondjuk valaki prezentál, akkor nyilván a Skype, a Teams, a Zoom, vagy akármi, az elfér a kicsi monitoron, ugye a laptopon, és közben én mutolva tudok dolgozni a nagy monitoron, úgyhogy ez még nem a végleges felállás, de közeledek a kábelmentes nirvánába, mert tényleg ez tök jó dolog, hogy egyetlen egy kábel van most az asztalomon, az pedig a laptopot és a monitort összekötő kábel, semmi más. Ez nagyon jó.
Egy technikai jellegű kérdést még azért ide szúrnék a billentyűzethez, mielőtt megveszed. Nálatok nem céges policy, hogy a Bluetooth le van tiltva a laptopba?
Hál' Istennek nem. Én is azt hittem, mert az előző laptopom az ilyen volt, és bele is estem ebbe a hibába. Viszont azóta ugye körülöttem történt változás, mármint a cégben, teljesen más policy-k, teljesen más eszközök vannak, és nincs tiltva, de felkészülve, én utána néztem, elméletileg, hogyha egy ilyen Magic Keyboardot a hozzá mellékelt Lightning USB kábellel rákötsz egy Windows laptopra, akkor vezetékes billentyűzetként tökéletesen üzemel.
Oda lenne a kábelmentes nirvána.
Így van. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez működni fog, ha nem, akkor sem veszett ugye a bevásárlás, mert ugye majd a desktop setuphoz használom, viszont egyáltalán nem gondoltam végig, hogy mi lesz, hogyha itt tényleg sikerülne felépítenem a Mac Minis munkaállomásom, mert akkor az az egy billentyűzettel nehéz lesz kiszolgálni két eszközt, anélkül, hogy állandóan ne kelljen váltogatni ugye Bluetooth-on. Úgyhogy még azon gondolkozom, hogy azt is körbe szeretném járni, még mielőtt meg tudnám vásárolni a Mac Minit, hogy be tudom esetleg vinni céges környezetbe. Az egy kicsit érdekes szituáció lenne.
Nálatok régebben volt ilyen Bring Your Device projekt, hát hisz az iPad-edet is bevitted.
Pont, hogy nem régen, hanem az már most van,
vagy most
az új érában. És igen, egyelőre minden iOS eszközömet be tudtam vinni, mármint hogy az iOS és az iPadOS eszközömet, és az eddigi megértésem szerint akár a MacBookot is be tudom csatornázni.
Mármint a Mac Minit.
Micsoda?
Mac Minit, mert MacBookot mondtam.
Ja, igen, igen, igen. Csak arra akartam utalni, hogy ugye nekem még itt van az asztal sarkán, bár lemerülve a MacBook Air-em, és gondolkozok rajta, hogy még mielőtt eladnám, teszek vele egy próbát, és megnézem, hogy be tudom-e vinni, és hogyha be tudom vinni céges környezetbe, akkor annak milyen hátrányai lehetnek.
Ugye te is használsz sok-sok Office alkalmazást, tehát a napjaid nagy részét azokban töltötte is. Nagyon kíváncsi leszek, hogy neked milyen tapasztalatod lesz róla, mert én nekem az volt a tapasztalatom, hogy egyik frissítéssel megcsinálták, majd a következővel elbaszták.
Igen. Hát szóval ez egy ilyen kísérlet lesz, engem is nagyon érdekel, de hát nem tudom, hogy mennyire lenne ez ideális, majd idővel ez elválik, úgyhogy egyelőre még nem játszok vele.
Én most nagyon megkívántam egy Mac Minit, úgyhogy... Úgyhogy szerencsére nincs hely, hova le tudjam tenni, mert túlzottan vonzó az ajánlat. Bár én most el vagyok a kis Mac-emmel.
Neked megoldódott a kibekapcsolási is jut? Újra telepítetted már azóta?
Figyelj, amikor jött a Big Sure, vagy Sir, sose tudom ezt kimondani, de azóta most nem volt ilyen gondom. És ugye beszéltem erről, vagy beszéltünk erről Tomival, hogy ezt hogy lehet javítani, meg a Mac-eket, vagy macOS-t hogy lehet okosan troubleshootolni, ugye az Onyx nevű alkalmazás. A gond az, hogy ez Catalinánál van az utolsó támogatása, tehát még nem jött ki a Big Sur támogatás, úgyhogy hát még várakoztat magára, mondom, nem gond, mert addig azóta nem volt gondom vele, tehát nem jött ilyen fagyogatás és társai, úgyhogy most bizakodó vagyok, hogy nem lesz baj, de mindenképpen meg akarom nézni azt az appot. Egyébként ezt a régen használtam, tehát amikor még az ősidők voltak, és jobban bele voltam így évődve az Apple témákba, akkor én ezt használtam, tehát ismerős volt csak a neve nem. Tehát most így, amikor mondta, akkor így tényleg Onyx. Emlékszem, hogy órákon át tekert, amire végig tekerte minden lemez meg mindent.
Akkor maradjon is így, hogy nincsen gondod az új oprendszer felhúzásával, és csak tényleg valami driver probléma volt, ahogy a Windows-hoz szakkörnyezetbe. Ja. Ezt kiszokták fejteni, hogy telepítse újra a drivert, és ez minden problémára megoldást nyújthat.
Hát nézd, nagyon sokan panaszkodnak egyébként az új oprendszerre. Nekem eddig teljesen rendben van, tehát nincsenek ilyen indokolatlan kifagyások, bár nyilván nem a 11.00-át tettem föl, hanem a 11.01-et már, tehát hogy én akkor update-eltem, mikor hivatalosan kijött már, és akkor már egy patch level-el feljebb jött, úgyhogy lehet, hogy emiatt volt, de a lényeg az, hogy működik, tehát hogy teljesen rendben vagyok ezzel.
Ja, jóság, nekem is megy.
Én meg tökéletesen el vagyok azóta is, és a második hónapja a Windows-os környezetemmel, és így jól érzem vele magamat, úgyhogy szerintem én maradok most ebbe az ökoszisztémába.
Az a lényeg.
Hát figyelj, mi neked esetleg így előjött, mármint hogy a te esetedben az így a beépített hangszóró és ilyenek, tehát hogy itt esett le, hogy hol van egy visszalépés, bár nyilván nem hallom magam vissza, amikor így videócsetelünk a MacBookon, hogy ott milyen a hangminőség, viszont azt tudom, hogy Windows esetén, tehát ezek a Windows-os laptopok nagyon sok esetben mind a beépített hangszóró, mind a beépített mikrofon, az kritikán aluli.
Ez egy szar, mondjuk ki. Én igen, ezt igen. Minden laptopomon, céges laptopomon tapasztaltam. Bár mondjuk nyilván ezek irodai eszközök, tehát nem feltétlenül egy multimédia device, de borzasztóan szar.
Hát oké, de most a mai világban pont ez a legfontosabb, hogy online kommunikálunk, tehát pont ide lenne jó a mikrofon meg a füles, vagy a beépített hangszóró.
Pont ezért van kiakadva mindenki, hogy az új MacBook Air, meg a MacBook Pro, ugye az M1-es, hogy csak 720p-s kamerája van, ugye a FaceTime kamerája. Viszont a MacBook Pro-nál nem fektettek rá túl nagy hangsúlyt szerintem a bemutatókban, de nagyon úgy reklámozták be, hogy stúdió minőségű mikrofonok vannak benne, és ez nekem egyébként felkeltette az érdeklődésemet, de a legtöbb review, amit azóta olvastam, nem igazán tért ki rá, hogy ettől mit is kell várni. Tehát, hogy tényleg milyen minőségben tud mindenféle külső eszköz nélkül rögzíteni.
Hát én már látom a következő év podcast-helyét, akik ezzel fognak podcastet rögzíteni, meg zenészeket, akik ezzel vesznek fel hanganyagokat.
Azt tudod, milyen színű?
Mi?
Hogy ez így fog történni. Hát valószínű.
Ah, hülye. Egyébként
Én tökéletesen telibe szarom, hogy milyen a laptopnak a hangszórója, meg a mikrofonja egyrészről. Egy külső csiptetős mikrofont használok, hogyha valamiféle online konferencián kell részt venni, és van egy Audio Technica Studio fejhallgatóm, és innentől kezdve nem érdekel, hogy mit tud. Nekem ez a setup, ez tökéletes.
Abszolút egyetértek, mert hogy én se hagyatkozok a beépített eszközökkel, még megesetén se, viszont találkoztam a héten olyannal, hogy volt egy viszonylag fontos megbeszélésünk egy kollégámmal, és így nagyon hosszú hallatszódott, elhalkult, elcsendesedett, amúgy is én nagyon hosszú volt, és mondom, figyelj, mi lehet a gond? Hát nem tudom, lehet, hogy nem megfelelő a mikrofon. Hát mondom, de figyelj, kaptál fejhallgatót, tehát bluetoothos fejhallgató, vagy rendes ilyen jobs a fejhallgatót. És hogy hát igen, de sok a kábel az asztalon, úgyhogy azt nem dugom be. És akkor így elkezdett tikkelni a szemem, hogy ja, hát figyelj, akkor tedd meg, légy szíves, hogy fogod azt a mikrofont, és fogod azt a fejhallgatót, és használod. És az a jó, oké pillanat, és így bedugja, és így kész, Dolby Surround, egyebek, tehát hogy mint hogyha moziba lettem volna. Tehát igen, sajnos, én egyébként megértem az ő oldalát, mert én is nagyon szeretek telkó közben mászkálni, mit tudom én, így fel alá sétálni, és az úgy tök jó, hogyha ott van a laptop, és tudsz előtte mászkálni, és nem kell egész nap oda legyél szögezve, és ez mondjuk tök jó egy olyan hangcuccal, hogyha egy üres irodába vagy egy üres helyen, hogy nem kell fejhallgatót tegyél a fejedre, viszont ez a laptop nem, ezek a laptopok nem alkalmasak rá. Úgyhogy én ezt hát Bluetooth fejhallgatóval oldom meg.
Viszont ha belegondolunk, hogy mondjuk az AirPods-szal, szerintem egyébként az Apple a mikrofon részt is elég zseniálisan kialakította. Nagyon-nagyon sok YouTube videóban látom egyébként, hogy függetlenül attól, hogy magát a videót, képanyagot mivel rögzítik, a hanganyag az egy egyszerű hétköznapi AirPods-szal kerül rögzítésre, és nem csak, hogy vállalható, de szerintem, ha csukat szemmel nézném a videót, nem is tűnne fel, hogy az nem egy mikrofonnal felvett hanganyag. Úgyhogy szerintem az Apple-nél van a mikrofonra is jó technológia. Én kíváncsi vagyok, hogy az iPad-be, bocsánat, az új MacBook Pro-ba mit tettek bele.
Gergő, egy gyors megkérdőjelezése annak, amit mondasz, hogy ugye úgy látszik, hogy AirPods-ba beszél az ember, viszont lehet, hogy van beledugva egy mikrofon a kamerába, és az AirPods-szal csak visszahallgatja saját magát, vagy valami ilyesmi megoldással él, mert ezt csinálják többen is. De abban maximálisan egyetértek veled, hogy az AirPods hangminősége mondjuk telefonáláshoz kurva jó.
Sőt.
A többi ilyen Bluetooth-os headsethez képest szerintem világbajnok.
Hát lehet ezzel talán... nem értek egyet egyébként. A mikrofon része, hogyha nem megfelelő szögben áll, és nem kiabálva telefonálsz, akkor nem minden esetben hallanak, tehát nem fogja helyettesíteni soha az a pici mikrofon, ami a fülednél van, azt a erre szánt fejhallgatót, aminek van egy boom mikrofonja, ami a szád elé lóg. Tehát azért...
Jó, de a 120-as Skodát ne hasonlítsuk már össze egy újonnan kapható Q7-es Audival.
Hát de igen, mert hogy mind a kettő azt ígéri, hogy te normálisan tudsz telkózni, telefonálni, beszélni.
Nekem nem volt még ebben rossz tapasztalatom. Én nagyon sokat telefonáltam olyannal, akiről biztosan tudom, hogy AirPods-szal, és fordítva is, én is nagyon sokat telefonáltam, meg telkóztam vele, amíg működött, az első generációs ráadásul, és nem egyszer fordult elő, hogy a kettes villamosról úgy telefonáltam AirPods-szal, hogy azt hitték, hogy otthon vagyok. Mert annyira nem szűrődött be a zaj.
Ez fura, nekem sokszor jött ez a feedback, hogy nem hallatszom rendesen, meg elhalkulok, úgyhogy valami vagy nálam van oké, vagy nem tudom.
Szóval csak arra akartam így lekerekíteni, hogy ha a MacBook-ba tényleg egy olyan mikrofont tudnak összehozni, ami a MacBook előtt ülő személynek a hangját tényleg egy ilyen telefonkonferenciázáshoz tök jó hangminőséget össze tudnak hozni, akkor igazából szerintem nem állsz messze tőle, hogy akkor ezt podcasterek is fogják használni a jövőben egy egyszerű setupra, hiszen tényleg nincs külső eszközre szükség, hanem egyszerűen elindítja a hívást, nem tudom, FaceTime-on, meg közben betesz egy audio hanganyag rögzítést, nem tudom, azt most milyen appokkal csinálják éppen aktuálisan, de szerintem egy elég jó setup kijöhet belőle. De visszatérve, ezt nem tudom sem megcáfolni, sem megerősíteni, mert még review-ban sem láttam külön kitérni rá senkit.
Viszont ha nem haragusztok meg, én elindulok, mert nagyon szeretnék vacsorára bezabálni, mert holnap majd jó sok órán keresztül nem mehetek, és szeretném előrehozni ezt az evésemet, úgyhogy én dobbantanék a vacsora asztalhoz.
Persze, jó, a kaja fontosabb.
Így van.
Így van. Jó, 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 jó